ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A szegények iránti szolgálatról és a szeretetről szól 14. Leó pápa első apostoli buzdítása. Nyilatkozta Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki kar elnöke, a májusban megválasztott egyházfő legelső pápai dokumentumáról. 14. Leó pápa első apostoli buzdítása szokás szerint a szöveg latin változatának, Dilexite, szerettelek, kezdősoráról kapta a címét. A Magyarországon naperőművekkel megtermelt energia tárolására, továbbá a geotermikus energia felhasználásának erősítésére van szükség ahhoz, hogy az ország energiaszuverenitása tovább erősödjön, mondta az energiaügyi miniszter Zalaegerszegen. Lantos Csaba a Megyei Jogú Városok Szövetsége közgyűlésének szünetében tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy 2010-ben Magyarországon még mindössze 300 darab, összesen 1,4 megawattnyi naperőmű telep működött. Ma 316 ezer naperőmű együttesen 8100 megawattnyi áramot termel. Október 15-én jelenik meg a versenyképes járások program 2026-ra vonatkozó pályázati felhívása. A rendelkezésre álló keret az ideihez hasonlóan ismét 65 milliárd forint lesz. Jelentette be Navracsics Tibor Zalaegerszegen a Megyei Jogú Városok Szövetsége ülésének második napján tartott sajtótájékoztatón. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmondta, a program továbbra is nagymértékben támaszkodik majd az önkormányzatok által elfogadott projektlistákra, a már elkezdett projektekre. Célunk, hogy az év első hónapjaiban már meg tudjuk kötni a megállapodásokat, a támogatási szerződéseket, és adott esetben a pénzt is oda tudjuk adni az önkormányzatoknak a projektek finanszírozására, hangoztatta. A 30 ezer forintos élelmiszer utalványt eddig 2.303.213-an kapták meg, és több mint 15 milliárd forint értékben be is váltották, közölte a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt kiemelte, a kormány segíti és megbecsüli az időseket. A háborús infláció miatt is támogatjuk a nyugdíjasokat, és minden eszközzel fellépünk az élelmiszerláncok indokolatlan áremelése ellen, jelentette ki. A főtanácsadó kitért arra is, hogy a családosok és a nyugdíjasok védelme érdekében november 30-áig meghosszabbították az árrés csökkentést, és önkéntes árkorlátozást harcoltak ki egyebek mellett a bankoknál és a gyógyszeripari szereplőknél. Mintegy 10 milliárd forintnyi beruházással vasbeton szerkezeteket gyártó üzemet hoz létre egy magyar-szerb tulajdonú építőipari vállalat Dunavecsén, közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a helyszínen. A tárca vezető a cég alapkőletételi ünnepségén vett részt, ahol arról tájékoztatott, hogy a magyar-szerb tulajdonú építőipari cég 10 milliárd forintnyi beruházással vasbeton szerkezeteket gyártó üzemet hoz létre Dunavecsén, amihez a kormány 2,4 milliárd forint támogatást nyújt, így segítve elő az első ütemben 65 új munkahely létrejöttét. A Nyugat-Balkán uniós csatlakozása Magyarországnak gazdasági, energetikai és biztonsági szempontból is stratégiai érdek, írta Bóka János, Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán. Az illegális migráció elleni küzdelem, az energiabiztonság, a közlekedési infrastruktúra és a kulturális kapcsolatok mind olyan területek, ahol a szoros együttműködés már ma is valóság. A magyar EU elnökség alatt kezdeményeztem, hogy Szegeden gyűjjenek össze a Nyugat-Balkán országainak európai integrációért felelős miniszterei és tanácsadói. A tavalyi találkozó után ma újra Szegeden egyeztetünk. Akkor a fokozatos integráció volt a középpontban, ma pedig a következő 7 éves uniós költségvetés és az EU versenyképességének kérdései állnak a napirenden, írta a miniszter. Végül az időjárásról. Az éjszaka első felében átmenetileg valamelyest szakadozik, csökken, majd éjfél után főként a keleti tájakon újra erősen megnövekszik a felhőzet. Ekkor északkeleten helyenként kisebb eső is kialakulhat. Az északnyugati-nyugati szél nagy területen élénk, főként a Balaton, Bakony térségében erős marad, de délnyugaton és északkeleten jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 12 fok között várható, de a szélvédett északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 16 és 21 fok között alakul. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa homíliája a megszentelt élet jubileumán. Kérni, keresni, kopogtatni mindenkiért. A Szent Atya fölkereste az átfogó fejlődés dikasztériumot. Folytassátok küldetéseteket. A pápa megköszönte a Kolumbusz lovagoknak az élet szentségének megőrzését.
Leó pápa homíliája a megszentelt élet jubileumán. Kérni, keresni, kopogtatni mindenkiért. A Szent Péter tér ölelőkarja október 9-én csütörtök délelőtt magához ölelte azokat az Istennek szentelt nőket és férfiakat, akik különféle sajátos fogadalmaikkal egy életre elkötelezték magukat Isten mellett és az ő népe szolgálatában. Leó pápa Ágost örendi szerzetesként maga is közéjük tartozik, ezért szíve melegével buzdította őket evangéliumi egyszerűségre, amely eltölti őket a lélek túláradó örömével.
Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.
Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. Jézus ezekkel a szavakkal arra hív minket, hogy minden szükségünkben bizalommal forduljunk az Atyához. Ezeket az ígéket hallottuk, miközben a megszentelt élet jubileumát ünnepeljük, amely oly sok mindenkit hozott ide a világ minden tájáról. Férfi és női szerzeteseket, a szemlélődő élet és világi intézmények tagjait, a szűzek rendjének tagjait, remetéket és új intézmények tagjait, akik Rómába jöttetek, hogy együtt megtapasztaljátok a jubileumi zarándoklatot, hogy életeteket arra az irgalmasságra bízzátok, amelynek próféta jelévé váltatok szerzetesi fogadalmaitok révén, mert fogadalmaitok megtartása azt jelenti, hogy gyermekként az Atya karjaira hagyatkoztok. Kezdte hosszú gondolattal beszédét a Szent Atya.
Chiedere, cercare, bussare.
Kérni, keresni, zörgetni. Ezek a Lukács evangélista említette igék, ismerős viselkedés formák számotokra, akik az evangéliumi tanácsok gyakorlatában megszoktátok, hogy követelés nélkül Isten műve iránti engedelmességgel kérjetek. Nem véletlen, hogy a II. Vatikán zsinat a fogadalmakat hasznos eszközként említi, hogy bőségesebben arassuk le a keresztségi kegyelem gyümölcseit. A kérni valójában azt jelenti, hogy szegénységben felismerjük, hogy minden az Úr ajándéka, és hálát adunk mindenért. A keresni azt jelenti, hogy engedelmességben megnyílunk, hogy minden nap felfedezzük az élet szentség útját Isten tervei szerint. A zörgetni pedig azt jelenti, hogy tiszta szívvel kérjük és felajánljuk testvéreinknek a kapott ajándékokat, és igyekszünk mindenki tisztelettel és nagylelkűen szeretni.
Potremmo leggere in questo senso le parole che Dio rivolge al profeta Malachia nella prima lettura.
Leó pápa az evangélium szavai után a Szentmise olvasmánya felé fordult, és az evangélium tükrében értelmezte Istennek Malakiás próféta az intézett szavait, aki Jeruzsálem lakóit tulajdonomnak nevezi, és ezt mondja a prófétának: gondoskodom róluk, ahogy az apa a fiáról gondoskodik. Ezek a kifejezések arra szeretetre emlékeztetnek minket, amellyel az Úr, amikor meghívott, mint egy megelőzött minket, mert lehetőséget kínálnak különösen számotokra, szólt a pápa, hogy emlékezzetek hivatásotok ingyenességére, kezdve a rendi közösségek eredetével, amelyekhez tartoztok, egészen a jelen pillanatig, személyes utatok első lépéseitől egészen mindmáig. Mindannyian elsősorban azért vagyunk itt, mert ő akart és kiválasztott minket az örökké valóságtól fogva. A kérni, keresni, zörgetni tehát azt is jelenti, hogy visszatekintünk a saját életünkre, emlékezve és szívünkben tartva mindazt, amit az Úr művelt az évek során a talentumok megsokszorozásáért, a hit gyarapításáért és megtisztításáért, a szeretet mind nagylelkűbbé és szabadabbá tételéért. Néha ez örömteli körülmények között történt, máskor nehezebben érthető módon, talán a szenvedés titokzatos olvasztó tégein keresztül, de mindig az atyai jóságnak az ölelésében, amely az ő tetteit jellemzi bennünk, és rajtunk keresztül az egész egyház számára.
E questo ci porta ad una seconda riflessione su Dio come pienezza e senso della nostra vita.
A Szent Atya homiliája második részében Istenről, mint a neki szentelt élet teljességéről és értelméről emlékedett, hiszen a megszentelt élet számára az Úr maga a minden. Ő a minden, különböző módokon, mint az élet teremtője és forrása, mint a meghívó és felszólító szeretet, mint adakozásra ösztönző és inspiráló erő. Nélküle semmi sem létezik, semminek nincs értelme, semmi sem ér semmit, és a ti kérésetek, keresésetek és kopogtatásotok az imádságban és az életben is ezt az igazságot érinti. Szent Ágoston ebben a tekintetben gyönyörű képekkel írja le Isten jelenlétét az ő életében. Beszél egy teret áttépő fényről, egy idő által felülmúlhatatlan hangról, olyan ízről, amit falangság meg nem ronthat, és olyan éjségről, amelyet semmiféle jóllakottság nem csillapít, majd egy kérdéssel fejezi be, vallomása a 10. könyvében. Mit szeretek, amikor téged szeretlek? Egy misztikus lélek szavai ezek, mégis nagyon közel állnak a mi saját tapasztalatainkhoz, megmutatva a végtelen utáni vágyakozást, amely minden ember szívében lakik itt a földön. Éppen ezért bízza rátok az egyháza feladatot, hogy mindentől megfosztva legyetek élő tanúi Isten elsőbségének az életetekben, és amennyire csak tudjátok, segítsétek testvéreiteket abban, hogy ápolják a barátságot ővele. Sőt, a történelem arra tanít minket, hogy Isten hiteles megtapasztalása mindig a szeretet nagylelki gesztusait fakasztja, ahogyan az alapítók életében is történt, akik beleszerettek az Úrba, és ezért készek voltak arra, hogy mindenkinek mindenévé váljanak, megkülönböztetés nélkül, a legkülönböző módokon és helyzetekben. Igaz, szólt a pápa reálisan, ahogy Malakiás próféta idejében is voltak, épp úgy ma is vannak, akik azt mondják, hiába szolgálunk Istennek. Ez a gondolkodásmód a lélek valódi bénultságához vezet, amelyben megelégszünk a múlandó pillanatok, a felszínes és időszakos kapcsolatok, a múló divatok és egyebek életével, amelyek űrt hagynak a szívben. Ahhoz, hogy az ember igazán boldog legyen, nem erre van szüksége, hanem a folyamatos, tartós és szilárd szeretet megtapasztalására. Ti pedig a megszentelt élet példáján keresztül, akárcsak a virágzó fák, amelyekről a válaszos zsoltárban énekeltünk, kiáraszthatjátok a szeretet e módjának oxigénjét az egész világon.
Abbiamo sentito il Signore dire agli abitanti di Gerusalemme: sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia.
Végül Leó pápa a megszentelt élet küldetésének egy utolsó dimenziójára tért ki. Az Úr üzeni az olvasmányban Jeruzsálem lakóinak, fel kell az igazság napja, gyógyulás lesz szárnyai alatt. Vagyis arra hívja őket, hogy reménykedjenek sorsuk beteljesülésében, amely túlmutat a jelenen. Ez a keresztény élet végidőkre vonatkozó dimenziója, amely igényli ugyan, hogy részt vegyünk a világ életében, de ugyanakkor kéri, hogy állandóan táruljunk ki az örökké valóság felé. Meghívás az a megszentelt élet számára, hogy tárják ki az ima és az élet kérését, keresését és zörgetését az örök horizontig, amely túlmutat a világ valóságán, hogy az alkot nem ismerő vasárnap a feltámadás napja felé irányítsák őket, amelyben az egész emberiség belép Isten nyugalmába. A második Vatikán zsinat is mondja, a megszentelt személyek különleges hivatása, hogy tanúi legyenek az eljövendő javaknak. A Szent Atya beszéde végén arra buzdította az Istennek szentelt élet képviselőit, hogy becsüljék meg és ápolják hivatásuknak az Úrtól kapott összes gazdagságát, idézve Szent Hatodik Pál szerzetesekhez intézett egykori szavait: őrizzétek meg az evangélium legkisebbjeinek egyszerűségét. Tanuljátok meg újra felfedezni azt Krisztussal való belső és szívélyesebb kapcsolatban, illetve a testvéreitekkel való közvetlen kapcsolatban. Akkor megismeritek majd a Szentlélek működésének újjongő örömét, és azoknak az örömét is, akik már beléptek az ország titkaiba. Ne akarjatok azon bölcsek és benfentesek közé tartozni, akik elől ezek a titkok rejtve vannak. Legyetek valóban szegények, szelídek, életszentségre éhesek, irgalmasak, tiszta szívűek azok, akik által a világ megismeri Isten békéjét. Zárta a megszentelt élet jubileumán tartó szentmise homíliáját Leó pápa.
A pápa fölkereste az átfogó fejlődés dikasztériumot. Folytassátok küldetéseteket. Dilexité kezdetű apostoli buzdítása bemutatójának napján csütörtökön délután 14. Leó pápa ellátogatott az átfogó fejlődés dikasztérium római székházába, ahol találkozott annak tagjaival és alkalmazottjaival. Megköszönte munkájukat és küldetésük folytatására buzdította őket. Válaszolt néhány kérdésre, majd egyenként üdvözölte a jelenlévőket, végül megáldotta az emberi méltóság fáját, ami a négy pápai tanácsból létrejött dikasztérium gyökereire emlékeztet. A vendégkönyvbe Leó pápa a következő sorokat írta: a dikasztériumnál tett látogatásom alkalmából éppen a Dilexité közzétételének napján köszönetet mondok mindannyiótoknak, amiért munkátokkal valóban az egyház küldetését fejezitek ki. 3:30 körül érkezett a Szent Atya a Trastevere negyedben található Szent Kallixtus épületbe, ahol mintegy 2 órát töltött az ott dolgozókkal. Válaszolt spontán kérdéseikre, melyek felhívásaival, a küldetésre szóló bátorításaival, illetve az egyház szegények iránti szolgálatával kapcsolatosak voltak, Dilexité kezdetű buzdítása alapján. Köszönöm a munkátokat és elkötelezettségeteket, fordult hozzájuk a pápa. Az átfogó fejlődés dikasztérium számos területen segíti a Szent Szék küldetését: migráció, gazdaság, ökológia, egészség, nevelés, biztonság. Amint egy 2 órás látogatás alatt Leó pápa magánbeszélgetést is folytatott Michael Cserny bíborossal, a dikasztérium prefektusával, aki a délelőtt bemutatott buzdítás egyik előadója is volt, Alessandra Smerilli nővér titkárral, valamint a 2 altitkárral, Fabio Baggio bíborossal és Anthony Ekpoltjával. Számos ajándékkal kedveskedtek a dikasztérium dolgozói a pápának, aki külön-külön valamennyiüket köszöntötte, pár szót váltott velük és tréfálkozott. Megható pillanat volt, amikor a Szentatya megáldott egy fényképet, melyet Mercedes de la Torre, mexikói újságíró, a dikasztérium kommunikációs munkatársa nyújtott át neki. Szüleit ábrázolta a fotó, akik éppen 1 évvel ezelőtt hunytak el. Leó pápa meghatottan áldotta meg az újságírónőt és családját. A látogatás egyik kiemelkedő eseményeként 14. Leó megáldotta az Emberi méltóság fája címet viselő alkotást. Tavaly júliusban készült az installáció azzal a céllal, hogy ábrázolja a múlt és a jövő közötti folytonosságot. Ferenc pápa 2017. januárjában hívta életre az átfogó fejlődés dikasztériumot, melyben 4 pápai tanácsot olvasztott be: a Coronum, az igazságosság és béke, az elvándorlók és útonlevők, valamint az egészségügyi dolgozók pápai tanácsát. Innen gyökerezik a dikasztérium jelenlegi missziója az emberi méltóság előmozdítására. Minden személy, különös tekintettel a gyengék, a legutolsók, a kirekesztettek javára. A Trastevere negyedben hamar híre szaladt a pápa érkezésének, ezért amikor elhagyta a dikasztérium épületét, kisebb tömeg várta és éjjenezte őt. Köztük a Sant'Egidio közösség által bevándorlók és menekültek számára létrehozott olasz iskola tanulói. Sokan Peruból érkeztek, ahol Leó pápa 20 éven át szolgált misszióban. Ez volt a 2. alkalom, hogy 14. Leó fölkeresett egy vatikáni dikasztériumot. Először május 20-án, megválasztása után alig 2 héttel a püspöki dikasztériumba látogatott el, amelynek 2 éven át volt prefektusa.
A pápa megköszönte a Kolumbusz lovagoknak az életszentségének megőrzését. 14. Leó pápa köszönetét fejezte ki a Kolumbusz lovagoknak, a Szentatya munkáját támogató jótékonysági tevékenységükért, valamint az emberi élet minden szakaszában annak szentsége megőrzésére irányuló erőfeszítéseiket. A Kolumbusz lovagok egy 1882-ben alapított globális, katolikus férfiakból álló jótékonysági szervezet igazgató tanácsa a remény jubileuma idején Rómába látogatott ezekben a napokban. Zarándoklatuk részeként 14. Leó pápa hétfőn találkozott a tanács tagjaival, hogy megköszönje nekik a világ minden táján végzett számos jótékonysági tevékenységüket.
Tens of millions of the faithful have likewise come to Rome during this holy year to visit the tombs of the apostles, to walk through the holy doors, to be strengthened in their faith.
Beszédében utalt rá, hogy a Szent Évben már több 10 millió zarándok érkezett az örökvárosba. Az egyik műalkotás, amelyet kétségtelenül megnéznek, Gian Lorenzo Bernini baldahinja a Szent Péter Bazilikában, amely, mint mondta, története első átfogó restaurálása után most eredeti szépségében ragyog. A másik Bernini bronz emlékműve, amely Szent Péter székét foglalja magában, és amelyet szintén 2024-ben restauráltak. Leó pápa megköszönte a Kolumbusz lovagoknak, hogy jótékonysági tevékenységükkel lehetővé tették ezeket a felújításokat. Ezek a remek művek segítenek mindenkinek, aki rájuk tekint, hogy hitünk 2 fő tételét szemléljék: Jézus valóságos jelenlétét az Eukarisztiában, valamint a pápát, mint Péter utódját, aki egyesíti és vezeti az egyházat. A pápa rámutatott, hogy a lovagok jótékonysági felajánlása, amellyel a szentszéket segítik ezekben a projektekben, látható jele a Krisztus helytartója iránti folyamatos odaadásotoknak. Története során a rend sokféleképpen támogatta a római pápa jótékonysági tevékenységét, többek között a Vicarius Christi alapon keresztül, amely lehetővé teszi számára, hogy szolidaritást vállaljon a szegényekkel és a legkiszolgáltatottabbakkal szerte a világon, emlékeztetett a pápa. A helyi tanácsokon keresztül világszerte végzett missziójukra utalva Leó pápa hangsúlyozta. A Kolumbusz lovagok arra törekszenek, hogy elvigyék Krisztus szeretetét és együttérzését a helyi közösségeikbe. A lovagok egyesítik a férfiakat, hogy fenntartsák az emberi élet szentségét annak minden szakaszában, segítsék a háború és a természeti katasztrófák áldozatait, és támogassák a papi hivatásokat. Végezetül 14. Leó pápa gyümölcsöző zarándoklatot kívánt az igazgatótanácsnak és családjaiknak. Imádkozik azért, hogy római tartózkodásuk táplálja hitüket, megerősítse reményüket és elmélyítse az egyház iránti szeretetüket. Erősödjetek meg, hogy folytathassátok a nemes alapítótok, boldog Michael McGivney által megkezdett értékes küldetést, buzdította a Kolumbusz lovagokat Leó pápa.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával, a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolna életéről és példájáról beszélget.
Köszöntök szeretettel mindenkit! Az elmúlt adásban Szent Kálló Akutiszról beszélgettünk, akit 2025. szeptember 7-én avattak szenté, de előtte egy nappal Magyarországon is egy nagyszerű esemény volt, boldoggá avatták Bódi Mária Magdolnát, vagy ahogy mi mondjuk, Magdit, aki 1921-ben született, és 1945-ig élt, és ugye általában, amikor valakit boldoggá vagy szenté avatnak, akkor van mindig valamiféle titulusa. Boldog Bódi Mária Magdolnát szűz- és vértanúnak hívjuk, hiszen az ő élete tulajdonképpen a tisztaságnak a védelme, az ő példája is erre sarkal, a vértanúság pedig az, hogy életünket egy nagyobb jó érdekében akár fel is lehet áldozni. Hogyha készülnél a beszélgetésre, megnéztétek ti is Boldog Bódi Mária Magdolna életét, akkor azt látjuk, hogy egy olyan családból jött, ahol különösebb módon nem lehet azt mondani, hogy jaj, de nagyon fontos volt a hit vagy a vallásosság. Nyilván abban a korban azért mást értünk ez alatt, hiszen a 20-as, 30-as évekről van szó, amikor azért a kereszténység azon belül is a katolicizmus reneszánszát élte Magyarországon, de pontosan az életrajzban olvassuk, hogy például édesanyja a rendezetlen házasság miatt nem járult szentségekhez, azonban a gyermekeit vallásosan nevelte, templomba is ittanra jártak, részesültek természetesen az eukarisztia és a bérmálás szentségében. És a bérmálás után kezdődik el az ő élete, amelynek egyik fontos állomása az 1938-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra felkészítő lelki gyakorlat és a szolgáló szeretetnek a megélése a szegények és az idősek szolgálatában megnyilvánulva. Ti, amikor így megnéztétek akár az életrajzát, akár korábban hallottatok róla, mi volt az, ami leginkább megragadta a figyelmeteket?
gyakorlatilag már gyerekkorától kezdve szinte szerzetes női pályára készült, és amit már említettél, tulajdonképpen az volt az akadálya, hogy a rendezetlen, a szülei rendezetlen családi viszonya, amit szerintem nagyon fontos azért megemlíteni, hogy itt ennek az volt az oka, hogy édesapja csehszlovák menekültként került Magyarországra, és emiatt nem házasodhattak, tehát adminisztratíve nem tudtak semmilyen házasságot kötni. Tulajdonképpen emiatt volt az, hogy ő nem lehetett tisztelendő nővér. Amit még itt fontos, akár Carlo Acutis-szal összehasonlítva, vagy az ő életével összehasonlítva még megemlíteni, hogy bár ugye nyilván itt nincsen jobb vagy rosszabb, de hogy Carlónak olyan szempontból előnye volt, hogy egy gazdag család, jómódú családba született, míg Bódi Magdi egy határozottan szegény családban született. Mindezek ellenére nagyon-nagyon érzékeny volt szociálisan, és egészen kisgyerekkorától már, ha valakinek látta, hogy nincs egy kisgyereknek például nincs elegendő ruhája, akkor körbejárta a falut, és gyűjtést szervezett, hogy fel tudja öltöztetni gyakorlatilag azt a gyermeket. Tehát borzasztóan fogékony volt mindenféle probléma megoldására.
Engem főként az ragadott meg, hogy azt mondhatom, hogy mennyire valóságosan élte meg a kereszténységét. Tehát, hogy igen, ha így nézzük, akkor a hivatalos mutatói nem voltak igazán annyira jók, és nem lehetett volna azt mondani, hogy ő is példaként áll majd előttünk, és pont az egyház döntésének köszönhetően. De egy nagyszerű példa arra, hogyha Isten kiválasztotta őt, és ő érzi ezt a fajta vonzódást és vonzalmat, és valóban szerzetesként tud élni akkor is, hogyha fogadalmat nem tesz, illetve hogyha ennek külső akadályai vannak. Tehát ez a valódiság volt, ami engem nagyon-nagyon magával ragadott, hogy ez a család mégiscsak vallásgyakorló volt, és hogy mondjuk egy ilyen stigmával milyen lehetett az, hogy mégis a gyermek életében fontos a vallásgyakorlás, tehát itt akár csak a szülőkre visszanyúlni, vagy hogy egy rendezetlen házasságból megszülettek a gyermekek, és több gyermek, és hát erről nem szól a fáma, de hogy feltétlenül ez egy tartós kapcsolat lehetett. És hogy ebből tudott táplálkozni, és főleg az, hogy ő is az életét úgy élte, hogy már egészen korán elkezdte mások javára fordítani. Én ugye a jezsuitákra hivatkozom rendszeresen, de tényleg szülőként is rengeteget táplálkozunk abból, amikor egy rendi gimnáziumba jár a gyermekünk, és ők mindig ezt mondják, hogy a másokért élő embert nevelik. És nekem például fantasztikus látni azt már akár a felnőtt fiamon, hogy ő a pályáját úgy alakítja, hogy ebben a másokért élés ott legyen. És hogy hogyan próbálja a most egyetemista, illetve a most még ott formálódó fiatalember gyermekem az életét abba az irányba állítani, hogy ez a másokért élés megtörténjen. És ez nagyon-nagyon fontos, és ezért fontos Magdi személye is.
20. század egyik nagy kegyelme, hogy az is, hogy a munkások között megjelennek azok, akik hitüket megvallják, tehát mondjuk Franciaországban a munkáspap mozgalom, vagy ebben az esetben is, tehát nem egy olyan privilegizált, ahogy mi is azért alapvetően középosztálybeli családból származók vagyunk, hanem ő maga is, hát igazából gyárban dolgozva tudta megélni a hitét ott, ahol azért a körülmények azok sokkal zordabbak és keményebbek, és hát nyilván azért ez az a szint, ahol sokat is lehet tenni. Összetett ez nagyon, mert azt tapasztalom, hogy a mai világban egy nagy kihívás, hogy pont az értelmiség az, aminek talán túl sok ideje jut arra, hogy önmagát definiálja és identitását meghatározza, de azért ebben a környezetben, a gyári világban azért sokkal konkrétabban is meg lehet élni talán a hitet. És nekem ebben az egész életútban ez egyrészt ugye azért azt látjuk, hogy minden szentnél és boldognál is van egy elhivatottság, van egy meghívás. Tehát, hogy ő már érzi az elejétől fogva, hogy ez az útja, hogy nem témfereg, és én most gyorsan átfutottam még egyszer az életrajzát, és egy ilyen olvasatban, és teljesen világos volt, hogy ez csak egy irányba, abban az esetben, hogyha ugye itt ebben a borzasztó történelmi korszakban élt valaki, akkor ez nagy valószínűleg a vértanúság felé fog majd kifutni, ahogy szinte valamennyi ugye magyar boldog a 20. századból az a vértanúsággal fejezte be az életét, és amikor szembeszállt egy totalitárius rendszerrel. Itt egy nagy éles váltás is volt a világban, hogy rögtön ugye, amikor említette az atya, hogy hát a katolicizmus reneszánszát élte, hát 45-tel egy nagyon éles váltás jön, nem csak egy ideológiai váltás, hanem egy teljesen más világnézet és birodalom lépi át itt Magyarországnak a határát, és ezzel a nyers erőszakkal szembesülve is meg tudta tartani a hitét és az egyszerűségét, őszinteségét.
Még talán én ehhez kapcsolódnék egy picit, hogy én is valami fajta bátorságot érzek, nem voltunk ott, csak elképzelni tudom én is, de hogy itt a tisztasági fogadalom megóvása mögött valami sokkal nagyobb cél van, nem pusztán az, hogy erőszakot szenvedne el, hanem mint aki valóban tudja, hogy az az útja, hogy ennek a megóvása, ez neki egy életfeladat is, és egy életcél, és akár másoknak is a segítése ennek kapcsán, és hogy akár a vértanúságot is vállalja ezért. Engem még ez volt, ami nagyon-nagyon megragadott.
Az életrajzában azt olvassuk, pontosabban a vértanúságával kapcsolatban, hogy 1945. március 23-án, amikor is a már korábban elkezdett beteglátogatást folytatta Magdi, akkor délután édesanyjával is menekültek el az óvóhely előtt tartózkodott, és ekkor választotta ki őt egy szovjet katona, és ráparancsolt, hogy menjenek be a bunkerba. A katonának az erőszakos közeledését visszautasította, és több lövést adott rá a katona, és a második lövés után így kiáltott fel: Uram, királyom, védj magadhoz. Ezek voltak az utolsó földi szavak, amikor a vértanúságot vállalva életét Krisztusért adta. Most ugye, hogy Zoltán is említette, valóban itt a 45-ös esztendő egy rendkívül nagy töréspont a magyar nép történetében. Már az azt megelőző hónapok is, évek akár nehezek voltak a háború miatt, aztán a nyilasoknak az uralma miatt, de aztán egyik rossz után jött a másik, a fasiszta rendszer után jött az elnyomó szovjet rendszer, amelyik magával hozta a vallás iránt érzett és az egyház iránt érzett féktelen gyűlöletét, és ez hosszú időn keresztül megmaradt. Ahogy tudjuk, talán a 70-es években indult el egy kis enyhülés, 80-as évek, és hát a rendszerváltoztatás tette újra lehetővé, hogy a vértanúság az valóban egy időre úgymond elmúljon a magyar egyház életéből, de ha azt nézzük, azért még ott a 60-as években is volt még bebörtönzött atya Magyarországon, ugye a Lénárd Ödön piarista atya, és hát aztán utána volt néhány boldog év, vagy egy-két évtized, amikor azt láttuk, hogy maximum néhányan kritizálják az egyháznak a létét. Az egyik népszámláláson a 90-es években, vagy a 2000-es évek elején talán 1-200 ember vallotta magát ateistának, és aztán később ez a szám megemelkedett. És hát azért is aktuális téma Bódi Mária Magdolnának az esete, vagy a vértanúsága, mert azért most eljutottunk oda, hogy akár az Egyesült Államokban katolikus iskola szentmiséjén lövöldöznek, akár templomban történik ilyen, nem is olyan rég. Azután rendre tapasztaljuk azt, hogy a harmadik világban, Afrikában a keresztényeket milyen támadások érik, és amire talán nem gondoltunk volna, hogy a kommunizmus után Európában is újra megjelenik a keresztény üldözés. Egy lengyel barátom mondta, hogy vannak olyan helyek, főleg Varsó és egyéb nagyvárosoknál, ahol egyik-másik atya meggondolja, hogy egyedül este papiinkben kimere menni, mert elindult egy egyházellenes légkör, egy egyházellenes megmozdulás. Voltak, amikor ugye templomok előtt is meggyalázták az arra járókat, a templomba járókat. Tehát ez pont a mindig is számomra példaértékűnek tartott lengyel emberek között is megtörténik, ahol nyilván soha nem volt mindenki vallásos, de legalább az egyháznak a tiszteletét megadták. És hát most már Magyarországon is megtapasztaljuk, hogy van olyan, hogy harangozás miatt akarnak szóváltásba keveredni egy atyával, vannak olyan politikai megmondó emberek, akik az egyházat gyakorlatilag támadás alá veszik. Tehát, hogy lehet, hogy fel kell arra készülni, hogy ahogyan annak idején a Szentatya Ferenc pápa is beszélt róla, hogy bár nagyon sokan nem halnak ma vértanúhalált piros vérükkel, nem kell, hogy védjék az egyházat, de a fehér vértanúhalál, amikor akár Magdit a munkahelyén esetleg bántották a hitéért, pedig hát azért a 30-as évek végén, nyilván ez főleg ott a munkás társadalomban az oda már beáramlott marxista eszme miatt volt elsősorban, gondolom én, de hogy most újra eljutunk oda, hogy megtapasztaljuk, hogy akár fehér vértanúság, akár pedig a kézzelfogható vértanúságnak, vagy legalábbis ennek a lehetősége Európában is megjelenik. Mit gondoltok ti erről, és miben segíthet Bódi Mária Magdolnának a példája?
Valamikor tavaly már beszéltünk hasonló témáról, és én úgy gondolom, hogy mindig a példamutatás. Én nem vagyok ebben a legjobb, mert gyakran türelmetlen vagyok, de aki ügyes és képes jó példát mutatni, úgy gondolom, hogy a mai világban az nagyon jól jár el. Amit említettél, ugye vitát a harangozás miatt, az is azért egy talán megnyugtató beszélgetéssel zárult, tehát itt sikerült az indulatokat csillapítani, és ez borzasztó fontos ilyen szempontból, és talán azért is félnek az egyháztól nagyon sokan, mert nem ismerik. Mert nagyon sok előítéletük van, és hogy miért éppen most nyugatról jön ez az ideológia, nagy valószínűséggel azért, mert a fogyasztói társadalomnak eljutottunk arra a szintjére, amikor, hogyha a családot, vagy bármilyen hagyományos struktúrákat sikerül felbomlasztani, akkor még nagyobb mértékben sikerül a fogyasztást generálni, ami egyben a profitot is jelenti. Nagyon egyszerű. Tehát abban az esetben, hogyha azt halljuk folyamatosan, hogy családban élni nem menő, nem modern, sokkal jobb a szingliség, jobban meg tudod magadat valósítani, akkor mindenki egyedül él, tud venni hűtőgépet, mosógépet, autót, tehát ez nem a mosógépgyártók összeesküvéséről beszélek itt, hanem nemes egyszerűséggel akkor fogyasztói hiteleket fog majd fölvenni ahhoz, hogy a saját boldogságát megélje, ami ugye a tárgyak vásárlásából indul, és egy család pedig akkor négyen legalább osztoznak. Ez is egy elképzelés. Ugyancsak a családban ugye agyományozódnak azok az értékek, mint például, hogy vigyázunk a dolgokra, stb., hogyha egyedül van az ember, akkor sokkal könnyebben kitett ugye ezeknek a hatásoknak is, és hogy ez nyilván azzal is jár, hogy azokat a rendszereket, struktúrákat, amelyek nem ezt támogatják, amelyek érték alapúak, és akármennyi hibát is hordozunk magunkban, akkor is úgy gondolom, hogy nagyon sok az érték, ezeket támadják. És hogy miért Lengyelország? Nyilván azért, mert a hagyományos, tehát azon a helyen kell támadni, ami a legkeményebb, váratlanul, ahol nem is mernék, ugye nem is feltételeznénk, hogy lehet, azt hinnénk, hogy az erős bástya. Úgyhogy ebben rettenetesen ügyesek azok az erők, amelyek úgy gondolom alapvetően azért szervezetten működnek ezen a téren, a többség pedig csak követi ezt.
Igazából teljesen mind a nyelvészeti órát tartottunk, különböző szövegekkel dolgoztunk, és ott előjött ez a J.K. Rowlingnak, ugye a Harry Potter sorozat írójának, illetve az ebből készült filmben játszó Emma Watsonnak most a konfliktusa, ugyanis a Rowling az hagyományos értékek mellett áll ki folyamatosan, és mindig azt hangsúlyozza, hogy igenis azért, ha valaki biológiailag férfinek vagy biológiailag nőnek születik, az igenis az egy eleve elrendelt dolog, és ezzel nem igazán lehet ezen változtatni. És akkor itt ugye a másik szereplő pedig ugye az abszolút ilyen különböző liberális eszméket valló színésznő, az Emma Watson, aki persze a végletekig toleráns ezekkel a elvekkel, amik ugye azt mondják, hogy aminek érzi magát az ember, és itt is azt éreztem, hogy fontos, nagyon fontos, a mi személyes példamutatásunk is nagyon fontos, mert akkor megkérdeztem a hallgatókat, hogy mi a véleménye, és egyszerűen így nem mernek sokan, nem mernek állást foglalni, még amikor azt is látom, hogy alapvetően konzervatív értékrendűek lennének, azt hoznák a családból, mert azért szerencsére itt Eger környékén nagyon-nagyon sokan ilyen családokból érkeznek, de valahogy mégiscsak egy ilyen, hát neki is igaza van, meg neki is, olyan mismásoló választ kapunk erre, amikor ugye felelősséget kellene vállalni, és ki kéne mondani, hogy hát igen, Rowlingnak igaza van. Tehát, hogy ezt régen nem kérdélezték meg, hogy ez a viccek szólnak erről, hogy nem tudja azt se, hogy fiú-e vagy lány. Tehát, hogy akkor most miről beszélünk, és hogy én is úgy gondoltam, mint Anna, hogy ilyenkor kell azért nekünk is példát mutatnunk ebben, és azt mondani, hogy hát már pedig igen, tehát hogy Rowlingnak van igaza, és hogy figyeljék meg, hogy mit mond. És akkor azért általában egyébként bólogató arcokat szoktam látni, vagy megnyugodott arcokat, hogy hát akkor ez tényleg úgy van, ahogy én itt otthon hallottam.
Amit én még szeretnék így utolsó körként, vagy gondolatként felvetni, hogy azt is olvassuk az életrajzában Magdinak, hogy 43-ban, tehát gyakorlatilag 2 évvel a vértanú halál előtt, egy péceli jezsuita lelki gyakorlat után egy olyan kéréssel fordult a Jóistenhez, hogy ő olyan halállal halhasson meg, amely példát ad az ifjúságnak. Ezen a mondaton én úgy elgondolkodtam, hogy vajon ma, amikor még talán mindig igaz Szent II. János Pál pápa mondata, hogy a halál kultúrája az, amit épít a nyugat, és hogyha nem fordul le erről az útról, akkor ez nem a élet felé fog vezetni. Meg abban a világban, ahol olyan sok film, meg játék, meg stb. Van, ami mindig halállal végződik, de aztán utána újraél a szereplő, és így tovább, hogy vajon tényleg tud-e a 2000-es évek elején, 2025-ben mondjuk példát adni, akár csak néhány fiatalnak az, hogy lám, egy 20 éves lány egy olyan értékért, amit ma sokszor nem is tekintenek értéknek, az életét adja.
Én azt, hogy ez nagyon fontos üzenet. Tehát ő azt mondta, hogy tisztasági fogadalmat tesz, és ő ezt a tisztaságát próbálja minden körülmények között megőrizni, akár ugye vértanú halál árán is.
Biztos, hogy van számtalan olyan érték, amiért az emberek ma is úgy gondolják, hogy meghalnának, és belső lelki érték, hogy mennyire nyilvános ez. Tehát az a legnagyobb probléma, hogy olyan nagy a zaj, ami minket körbevesz, hogy nagyon ritkán tudunk befelé fordulni, és nagyon ritkán tudunk igazából leülni és elmélkedni. Én magam is látom, hogy reggel, amikor fölkelek, és én nem kezdek el elmélkedni, akkor már rögtön a naptáromat nyitom meg, vagy még rosszabb az e-maileket, és azok zuhognak az emberre, és elcsöndesedés hiányában nagyon nehéz meghatározni, hogy melyek azok az értékek, amelyek az ember nem adna fel, vagy amelyeket nem halna meg, mert mint hogyha olyan módon felgyorsult van a világunk, olyan erős a tempója, hogy egyszerűen nagyon-nagyon nehéz megállni, és nagyon nehéz igazából ilyen határozott elképzeléseket megformázni.
Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgető társaimnak azt a fajta értékátadást és továbbadást, ami nagyon fontos, amikor egy új magyar boldogot tisztelhetünk, és vértanúként, szűzként, hitéért, élő és hitéért meghaló emberről tulajdonképpen az egyház kimondja azt, hogy ő már elnyerte az égi boldogságot. És a kedves rádióhallgatóknak pedig azt tudjuk üzenni beszélgető társaimmal, hogy mi pedig törekedjünk arra, hogy úgy tudjunk a földi életben boldogok lenni, hogy méltók legyünk majd egykor mi is az örök boldogságot elnyerni, hiszen Isten országa bár látszólag távol van, de valójában mégis köztünk van, és ezt a mindennapokban megéljük, amikor hitünknek, vallásunknak megfelelően követjük az életben a jót, és választjuk, ha csak tehetjük, a rossz helyett a jót, vagy a jó helyett a még jobbat. Köszönöm a beszélgetést, és köszönöm a kedves hallgatóknak a megtisztelő figyelmet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az egyetem impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológia Intézet adjunktusával beszélgetett. A műsort Kolesár Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél. Mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek föl. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják. Éjfél után Közelkép című műsorunk szól, melyben Somoskői Viktorral, vagyis Stien Skáld íróval beszélgetünk. Ezután kezdődik a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora. Egy óra után regionális híreket, akkora esti hírmondót, majd regionális sporthíreket hallanak. A két órai hírek után kezdődik a Zöld Hullám című műsorunk, melyben az ELTE földrajzos diákjainak legutóbbi terepgyakorlatáról hallhatnak egy összeállítást, amelyben a fiatalok az erdélyi barcaság területét járták körbe, és tekintették meg annak társadalomföldrajzi sajátságait. Dr. Tolnai Gábor, egyetemi mestertanár geográfus beszámolóját hallgathatják meg a terepgyakorlat tapasztalatairól.
Három települést emelek én most itt ki. Brassó maga is ugye egy 100 település a barcaság központjában, de most direkt nem Brassóval, hanem Nagyszebennel, Barcarozsnyóval és Szászfehéregyházával fogunk egy picit megismerkedni. Három teljesen különböző településméret és három teljes mértékben más dinamikával élő település napjainkban. Kezdjük a legnagyobbal, Nagyszebennel. Azért választottam ezt Brassó helyett, mert ennek a településnek egy picit, ha a szerkezetéről is beszélek, tipikusabban kiadja egy szász városnak a szerkezeti felépítését. Brassó esetében ugye az orográfiai viszonyok, tehát a domborzati viszonyok eléggé meghatározták, hogy hogyan tudták építeni a várost. Nagyszeben esetében egy kicsit több lehetőség volt a mozgásra, bár egyébként ez is egy dimbi-dombi területen levő város, tehát vannak szintkülönbségek városon belül.
Három óra után Közélet című műsorunkban elsőként megismerhetik a Paletta a Családokért Gyermekekért Egyesületet, majd szólunk a 175 éves magyar kamarai rendszer alkalmából összeállított őszi program kínálatáról. Végül ellátogatunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem múlt hét pénteken megrendezett Tanulás és Társadalom Nemzetközi Interdisziplináris Konferenciára. Ajánlunkban dr. Szűcs Zoltánt, az egyetem pedagógiai karának dékánját hallják.
Az utóbbi időben a világunk olyan mértékben megváltozott, hogy a technológia az egyre több kész megoldást kínál, és hát fölmerült egy nagyon komoly félelem, mint hogyha a tanárokra már nem is lenne szükség. Egyre gyakrabban tapasztaljuk azt, hogy a mesterséges intelligencia segítségével oldják meg a tanulók a feladatot, de ez nincs így, a tanárokra és a tanárképzésre mind nagyobb szükség van, hisz a tanárok azok, akik ezt a tudást hitelesítik, akik a nevelési folyamatokat végzik,
végzik, akik azokat a jó gyakorlatokat képesek lesznek átadni a tanulóknak, amelyek segítségével ők kritikusan és tudatosan fogják majd a technológiát használni.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Így felelt nekem az Úr, jegyezd fele látomást, és vésd olvashatóan táblákra, hogy könnyen átfuthassa, aki olvassa. Mert amit a látomás mond, még a távolban van, de már teljesedéséhez közeledik, és meg nem hiúsul. Ha késlekedik is, higgy benne, mert biztosan eljön és el nem marad. Olvasom Habakuk próféta könyvében. Az az igazság, hogyha Krisztus, az az élő kulcs és legfőbb kegyelem is, aki ez a világ és története eljutott, hogy megtudja, micsoda is egészen a maga kölcsönös összefüggésében is érzékelhető lejátszódásában, mégsem jelentő végpontot a történelemnek és a benne rejlő valamennyi gondolati és cselekedeti értéknek a végállomását. Ellenkezőleg. A történelem Jézus Krisztusban nyerte el valódi kezdetét, mert a történelemnek a lelkiismeret és a szabadság jegyében kell lejátszódnia, benne fedezte fel jövőjének kulcsát, benne ismerte fel küldetésének sajátságosan végtelen jellegét, mint olyan elemét, amely belép magába a szerkezetébe. Ezért mondható, hogy a történelem igazában Jézus Krisztussal kezdődik. Valahányszor utolsó útjára kísérjük rokonunkat vagy munkatársunkat, az egyház a Lázár feltámasztásáról szóló részt tárja elénk az evangéliumból. Bennünk is megfogan a kérdés, hol késlekedik az Úr? A választ Krisztus tanításából tudjuk. A hívőhöz közel van, a vele kapcsolatot tartó meghallgatást nyer. Mártával együtt mondjuk, hiszem, hogy Jézus a Messiás, az Isten fia. Uram Jézus, szavad szerint bízhatunk abban, hogy a hit épp úgy legyőzhetetlen, mint egyházad. Egyházad ebből az ígéretből él, annak ellenére, hogy szüntelen küzdelemben áll a világon. A hívő számára sem marad más, mint megküzdeni mindazzal, ami tekintetünk elől el akarja takarni arcodat. Add, Uram, hogy kinyilatkoztatásod fényében kovász lehessek a világban, és vállaljam a kor feladatait és nehézségeit, mert csak így állhatok azok sorába, akik tanúid lesznek a világ végezetéig.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, Midőn megkel előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsássak,